Ami segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Nagypénteki ünnepünkön énekeljük, Isten dicsérve, a 341. dicséretünk első versét, amely így kezdődik. Ó Krisztus fő, te zúzott, te véres szenvedő! Magasztaljuk tovább Istenünket a megkezdett dicséretünk, a 341. énekünk 4., 5., 6. és 7. versét énekelve. A 341. dicséret 4. verse így kezdődik. Itt állok, ó nevess meg a gyötrelmek helyén. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét János evangéliumának 19. részéből, a 16. verstől a 30. versig bezárólag eképpen.
Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett, és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva: a názáreti Jézus, a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak: ne azt írt, a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt: amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ezt mondták egymásnak: ezt ne szakítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás: elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt anyja, és anyjának nővére Mária, Klópás felesége, valamint a magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta, hogy ott áll anyja és az a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz: íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus ezek után, tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt: szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: elvégeztetett. És fejét lehajtva kilehelte lelkét.
Isten tegye áldotta az ő igéjének hallgatását, szívünk befogadását. Gyertek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk eképpen. Mennyei atyánk, itt vagyunk most előtted nagypéntek reggelén, látva a kereszt halálodat, szívünkben forgatva a fájdalmadat, újra gondolva, milyen nagy gonddal, szándékkal készítetted elő a mi megváltásunkat. Mennyi szenvedés, mennyi fájdalom által. Urunk, mindettől nem tartottad magadat távol. Mindebbe beleengedted magadat, hogy nekünk valódi, igaz életet hozzál. Hogy mindazok, akik téged keresenek, bármilyen élethelyzetben is legyenek, fájdalomban, betegségben, elveszettséget, vagy a halál ízét ízlelgetve, megtalálhasson téged. Urunk, köszönjük, hogy te ilyen mélyre jöttél, értünk, hogy ennyire kész voltál utánunk nyúlni, miközben mi újból és újból eltaszítottuk magunktól drága kegyelmet osztó kezedet. Urunk Istenünk, bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg, hogy vakok voltunk állapotunkra, bűneinkre, megátalkodottságainkra. De most itt vagyunk, Urunk, és meg akarjuk ragadni jobbodat, hogy megszabadíthass bennünket. Mindentől, Urunk, ami oly nagyon mélyre húzza szívünket, ami elveszi tőlünk örömeinket, ami megsemmisíti bennünk hálánkat. Urunk, engedd, hogy ma úgy hallgassuk igédet, úgy forgassuk szavaidat, ami szívünkben, gondolatainkban, érzéseinkben, hogy ez valóban formálhasson bennünket. hogy valóban egész életünket áthassa Krisztusunk szava, amit a Golgotai kereszten mondott, elvégeztetett. Urunk, fejezd be rajtunk a te nagy művedet. Válts meg minket, tégy újjá minket. Formálj egyre inkább magad arcára bennünket, hogy téged képviselhessünk és hordozhassunk ebben a világban. Így kérünk, atyánk, hadd tegyük most eléd mindazt, amit magunkban hordozunk, minden kétségünket, félelmünket, bánatunkat, szorongásunkat. Urunk, mindezeket te gyógyítsd. Te vedd a kezedbe, s légy mindezek ura. Így könyörgünk, Istenünk, hallgass meg bennünket könyörgésünkben. Amen. Isten igényének hirdetésére és hallgatására készülve énekeljük a 378. dicséretünk 4. versét, amely így kezdődik: Világosíts meg minket a Szentlélek Istennel. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánunk közöttetek, írva található János evangéliumának 19. részében, a 22. versben, eképpen. Pilátus így válaszolt: amit megírtam, megírtam. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet! Igaz, történet alapján csak nem 20 évvel ezelőtt készült egy film az 1994-ben Ruandában történt népirtásról. A történet főszereplője egy szállodaigazgató mondja ebben a filmben a vendégei egyikének, egy fotóriporternek, aki megdöbbentő felvételeket készített az eseményekről. Örülök, hogy elkészítette a felvételt, és hogy láthatja a világ. Ez az egyetlen esélyünk arra, hogy valaki beavatkozzon. Mire a riporter? És ha senki se avatkozik be, akkor is mutassuk meg? Hogy ne avatkoznának be, hiszen látni fogják az atrocitásokat? Kérdezi a szállodaigazgató. Azt hiszem, feleli erre a riporter, ha megnézzik ezt a felvételt, azt mondják majd, de jóságos ég, ez borzasztó, és vacsoráznak tovább. Nem is tudom, mi üti jobban szíven az embert ebben a mondatban. Az, hogy létezik ez a fajta általános, kollektív közömbösség, vagy az, hogy nagyon betalál ez a mondat. Mert mi nem csak 94-ben, de azóta is bírunk ezzel a megáltalkodottságunkkal, hogy minden bennünket kizökkenteni, felrázni, rajtunk pozitív változást eredményezni kívánó történések ellenére ugyanúgy folytatjuk dolgainkat, életünket, mintha ezekre a külső és belső eseményekre nem is kellene reagálnunk. Nem is kell nagyon messzire mennünk, hogy példát találjunk erre. Elég csak megfigyelni mai mostani helyzetünket, erre a járványra és a vele való és járó saját veszteségeinkre vagy mások veszteségeire nézni. Kérdezhetjük, imádkozóbb, bibliaolvasóbb életünk? Ma jobban keressük Isten akaratát az életünkben, mint korábban? Hálásabb emberekké lettünk, akik mára jobban megbecsülik az, akiük van, mint amiük? Nem tudunk talán segíteni azokon, akik távoli földrészeken élnek, de észrevesszük-e mellettünk azt az embert, aki épp a mi segítségünkre szorul? Röviden kérdezhetjük, megváltoztunk-e? Kirázott-e magunkból, rutinjainkból ez a helyzet? vagy épp úgy gondolva a dolgokat, éppen olyan módon folytatjuk életünket, mintha mi sem történt volna. Hogyan jön most mindez ide, nagy péntek történéseihez? Azt olvastuk Jánostól, a tanútól, hogy miután Pilátus átadta Jézust a katonáknak, hogy feszítsék meg, elkészített egy táblát rajta a felirattal, a halálos ítélet indoklásával. A názáreti Jézus, a zsidók királya. Ám ebből újfent feszült pillanatok születtek Pilátus és a főpapok között. Ez utóbbiak ugyanis úgy vélték, sértő rájuk nézve ez az írás. Ám ha kicsit módosítani lehetne rajta, akkor még kedvükre is fordulhatna a dolog, hiszen újabb gúnytárgyává válhatna Jézus kivégző helyére akasztva ez a felirat. Így lobbiztak tehát a főpapok Pilátusnál. Ne azt írd, a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondotta, a zsidók királya vagyok. Ám Jézus ilyet soha nem mondott. Hazudnak Jézus ellenfelei, ahogyan hazudtak vele szemben már korábban is. Jézus ott szenvedett a keresztfán, és miközben nézték az igaz haláltusáját, úgy tűnik, egy pillanatra sem fordult meg bennük, hogy rájuk nézve szégyen, ami ott a Golgotán történik, vagy hogy talán elég már a gyilkos gúnyos indulatból. Folytatják hazugságaikat, és nem írják felül belső indulataikat, még szánalomból sem, mintha mi sem történt volna. Máté evangélistától tudjuk, hogy ez az ügybuzgóság nagy szombaton sem múlt el. Miközben Jézus a sírban feküdt, a nép otthonaikban ünnepelt a sabbatot, és a tanítványok bujkáltak, meghúzódtak valahol. Ők talpon voltak, és mentek újra Pilátushoz, hogy követeljék, állítasson őröket a sírhoz. Döbbenetes látlelet felvételez a múltból, de nem csak róluk, a főpapokról, hanem lássuk meg rólunk is. A benyújtott igényre, amivel a főpapok Pilátushoz fordultak, ezt felelte a helytartó. Amit megírtam, megírtam. Mit jelent ez a mondat? Mi minden sűrűsödik bele ebbe az egyetlen kijelentésbe? Ezt fogjuk most körbejárni három főbb gondolat köré csoportosítva, és látni fogjuk, mindháromnak aktuális üzenete van a számunkra. Nem kétséges, hogy Pilátus mindenek előtt a maga helyzetét, pozícióját akarta javítani. Ezzel a döntésével. János evangélista beszámolójából tudjuk, hogy a helytartó nem tartotta bűnösnek Jézust. Tudta, hogy a galileai rabbi ártatlan, hogy a nagy tanácsot az irigység fűti és hangolja Jézus ellen. Ez volt az igazság. És ez az igazság most kapóra jöhetett Pilátusnak, hogy végre keresztbe tegyen a zsidó vezetőknek, akiket amúgy is gyűlölt. Persze ne gondoljuk, hogy Pilátust különösebben érdekelte az, hogy végül ártatlan vagy bűnös embert végeztet ki. Biztosra vehetjük, hogy túl volt ő már ezeken a dilemmákon. Ám mégis valami újszerű volt ezzel a Jézus üggyel kapcsolatban. Pilátus ugyanis minden látszólagos kérgessége, érzéketlensége ellenére megérzett valamit Jézus igazságából. Talán inkább a vonásfélelem, mint valódi istenfélelem támadt benne. De mégis. Szorongani kezdett az események közepette, mert megsejtette, Jézus nem az, akinek mondják, és nem az, akinek elsőre tűnik. Nem szabadna őt halálra adni. Máskülönben a felesége is megüzente neki, ne bántsa azt az embert, mert szent ő. Amikor a helytartóságra bevezették Jézust, Jézus ezt mondta Pilátusnak. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus ezt kérdezte tőle. Mi az igazság? Ez a beszélgetés leplezi le Pilátust, és leplez le valamennyiünket. Pilátus pontosan érzi, tudja, hogy Jézus igaz, ártatlan, hogy most éppen őt kellene követni, Jézus igazságát ebben a történésben. Ez lenne a záloga, biztosítéka annak, hogy jó döntést hozott. Akkor is, ha nem célszerű, vagy nem népszerű, vagy ha kockázattal jár. Esetleg ránézve negatív következményekkel. De Pilátus, bár hallja az igazságot, sükettséget mímel, és mintha nem is kapott volna isteni iránymutatást, relatívvá teszi az igazságot, és ebbe teljesen belevész. Mi az igazság? Kérdezi. Aztán, mert a meghallgatott igazság, vagy meghallott igazság vízhangzik a szívben, hangos és hangossága nehezen csillapítható, pótcselekvések után nyúl Pilátus. Mossa kezeit, amikor rábólint a főpapok kérésére, és ezt a kézmosást folytatja ebben a mozzanatban is, amikor most valamiféle jóvátételként megiratja a feliratot, és nem enged azon változtatni. Ez a szinte hősiesnek tűnő helytartó pusztán önmagát mosogatja bűnéből, és ez az egész vita a főpapokkal a feliratról nem más, mint helyzetének gyenge és szánalmas mentegetése. De az igazság az, hogy nem akarta meghallani az igazságot. Így vagyunk mi is, és milyen sokszor. Halljuk szívünk mélyén az igazságot, érezzük, de relativizáljuk. Pilátus módjára azt mondjuk, de hiszen mindenkinek saját igazsága van, annyiféle, ahány felül nézzük ugyanazt a dolgot, élethelyzetet, kihívást. Nincs, nem lehet keresni egyet, amin minden megállhatna. És Jézus szól, az Isten igéje utat akar törni hozzánk, hogy felrázzon, kizökkentsen magunkból, hogy azt az egy igazságot végre elkezdjük követni, de némi fellángoláson túl, sóhajokon túl nem történik semmi. Mindent ugyanúgy folytatunk, ahogyan korábban tettünk. Vagy mégsem. Mert most már ott settenkedik, bujkál bennünk egy szinte megmagyarázhatatlan bűntudat, szégyenérzet, amit próbálunk kimosogatni az életünkből, meg annyi próbálkozásunkkal jóvá tenni. Másodszorban ebből a kijelentésből, amit megírtam, kihallatszik Pilátusnak az az igénye, hogy kísérletet tegyen a történtek újraértelmezésére, átkeretezésére. Úgy kívánja feltüntetni magát, mint aki ura az eseményeknek, mint aki maga irányítja a történéseket. Mintha ezt mondaná ezzel a kijelentésével Pilátus: én magam írom a történetemet, én irányítom a sorsomat, bírok vele, ura vagyok a helyzetnek. De látható módon már régen nem ő irányít. Azzal, hogy nem követte Jézus igazságát, hogy nem nyilvánította Jézus ártatlanságát ki, és nem bocsátotta szabadon, Pilátus vétett mindenfajta igazság ellen. A saját magában rejlő igazság ellen, hiszen belement a gyilkosságba. Jézus igazsága ellen, hiszen bűnözővé nyilvánította ezzel az egész világ előtt. A pozíciójából fakadó igazság ellen, hiszen félelemből elárulta a jogszolgáltatásba vetett bizalmat. De legfőképpen Isten igazsága ellen, hiszen mindezzel maga Isten ellen tört. Aki vét az igazság ellen, maga ellen vét. Az ilyen ember valójában már csak sodródni tud az eseményekkel. A bűnös ember, a bűnét takargató ember, aki nem látja meg saját valóságát, állapotát, nem tud valódi döntéseket hozni az életében. A döntés ugyanis azt jelenteni ez esetben: szembenézek magammal, a bűneimmel, az igaztalan állapotommal, sőt, odaállok az Isten elé, és megvallom, hogy kicsúsztak a dolgok a kezemből, hogy igen, úr akartam lenni, de most már boldogan lennék gyermek, akit egy atyai szeretet terelget. De ez küzdelem, ami fájdalommal, könnyekkel jár. Kérdés, vállaljuk-e mi ezt a megküzdést, hogy igazzá lehessünk? Vagy továbbra is abba öltjük energiáinkat, hogy megmagyarázzuk, hogy másként láttassuk a dolgokat magunk és mások számára, mint amilyenek azok valójában. Hogy úrnak játsszuk magunkat, miközben szolgákká lettünk. Harmadszorra ugyanez a mondat, mivel az evangélium az Isten örömüzenete, ezeken a szavakon is képes áthatolni, különös drága nagypénteki hír is a számunkra. Halála előtt mondott szava felől nézve, amikor ezt mondja Jézus, elvégeztetett, a pilátusi mentegetőző, magát fényesítő kijelentés Isten dicsőségét szolgáló szózattá válik. Isten a világ teremtése óta írja a megváltásunk történetét. Időnként újra szervezve, újra gondolva talán, de soha nem engedve el a nagy mű célját, hogy mi majd egyszer újra megváltott gyermekeivé lehessünk. Isten maga szól így hozzánk ezen a mai napon: amit megírtam, megírtam. az én akaratom teljesedett be Jézusban, és az ő kereszt halálában. És én azt akarom, hogy megtérjetek hozzám, és higgyétek, van bűnbocsánat, megújult élet és örök élet. Kijelentésemet, ígéreteimet nem változtatom meg. Én ura vagyok a helyzetnek. Bűnnek, halálnak, betegségnek, nyomorúságnak. Kedves testvérek, nagy péntekünk örömüzenete, legyen ez az egyetlen mondat, ami most már Isten szavaként visszhangozzon a mi szívünkben, amit megírtam, megírtam. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk eképpen. Mennyei atyánk, köszönet és hála legyen neked azért, hogy te olyan nagy gonddal szervezted, írtad, kigondoltad megváltásunk történetét. Köszönjük neked az ószövetségi időket és az új szövetségieket, amelyekben újból és újból mozgósítottál embereket, elhívtál a követésedre, akik szabadnak hirdetőivé lettek, és adták tovább a szándékot, az akaratot, a beteljesedést. Történésről történésre. Urunk, ennek a láncolatnak az újabb fejezetében vagyunk benne, hiszen mi is kapjuk ma a te igédet, örömüzenetedet, és nem azért, hogy nálunk elakadjon, hanem hogy tovább zengjük, tovább adjuk, hogy a végső napra felkészítsen bennünket, amikor feltámasztasz bennünket a halálból, és megítéled életünket, hogy végül örök hazádba bevonhass, bevezethess bennünket. Urunk, arra hívsz el bennünket, hogy ezt a végső szándékot, drága, megváltó akaratodat egyre jobban megismerje a világ, hogy hívó hangodra, felelettel válaszadásul legyen, és megtért életekkel gazdagodjon ez a világ, amely kész önmagával szembenézni, leszámolni vétkeivel, félelmeivel, kész újra felvenni a te arcodat, és azt nem levetni magáról. Urunk Istenünk, megköszönjük neked azt, hogy te olyan fájdalmasan, olyan kínok között szervezted a mi megváltásunkat, hogy nem nekünk kell meghalnunk a bűneinkért, de mindezért te örökre megfizettél. Dicséret és hála legyen neked ezért. S hála azért is, hogy minden, ami előttünk áll még, vagy amiben éppen benne vagyunk, meg annyi gondunk, kétségünk, fájdalmunk, bukásunk, betegség vagy haláltól való félelem, mindezeknek te magad ura lettél. És mindezek nem a végsők már, nem azok, amelyek az utolsó szót kimondják az életünk felett, mert neked van egy végsőbb szavad felőlünk. Elvégeztetett. Elvégeztetett értünk már minden. És készül számunkra az örök otthon, a drága mennyország. Krisztus ott ül már a te jobbodon, legnagyobb zálogaként szeretetednek, hogy te így fogsz bennünket is magadhoz fogadni. Urunk, hadd imádkozunk most ezen az órán, amikor te így hívsz bennünket és vársz bennünket, hogy neked engedelmes életet éljünk, benned járó igaz életet éljünk, hogy erőt, türelmet, bátorítást kaphassunk tőled újból és újból naponként, minden jó cselekedetünkhöz, minden igaz dolog elvégzéséhez. És Urunk, így imádkozunk most betegeinkért, gyászban lévő testvéreinkért, mindazokért, akik kudarcot vallottak, akik elesettek és magányosak. Urunk, légy számukra is örömhírhozóvá, megváltóvá, kegyelmes Krisztussá. Urunk, te áld meg világunkat, minden keserűségében és nyomorúságában. És add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy ezek után, a napok után ne úgy menjünk tovább, mintha mi se történt volna, hanem hadd menjünk tovább úgy, mint akik megértették a te szavadat, ennek az időnek a jelét, és hadd találjunk hozzád, hadd tudjunk belőled merítve új utakat keresni. Új utakat hozzád, Urunk, új utakat egymáshoz. Ebben áld meg bennünket. Krisztus Jézusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atya kegyelme, a Fiú szeretete és a Szentlélek közössége legyen is maradjon, mindnyájan mi velünk. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Zárásképpen énekeljük a 241. dicséretünk mind a 4 versét, az első verse így kezdődik. Szent vagy örökké, Atya Úr Isten, a magas mennyekben.